De ennek az eszmének is megvan a maga helye az időben és fejlődésben, és lélektanilag nem kétséges, hogy nem egy ránk maradt, valamely felhő védelmében lejátszódó termékenyítő párbeszédben a láthatatlan, mert az ő neve most már mindig ez volt, és tanítványa és kedvence között határtalan pikantéria nyilvánult meg, ami József fölfogását a dolgokról lényegében igazolja, és valószínűségét tisztán személyes méltóságától teszi függévé, amiről nem akarunk vitatkozni. Én tisztán tartom magam, hallotta egykor Benyámin a kicsike az Adonisberekben imádott bátyja szájából, és ez épp úgy vonatkozott orcájának tisztán tartására a szakáltól, mely 17 évének különös szépségét megrontotta volna, mint a külvilághoz való viszonyára, amely korántsem egy fajankó megtartóztatása volt és maradt. Nem jelentett más, mint óvatosságot, istenokosságot, szent figyelembevételt, amiben a szörnyű erőszaktétel élménye, amikor széttépték koszorúját és fátylát, még csak jobban megerősíthette. És legyünk meggyőződve róla, hogy a vele járó gőg minden sanyarú komorságot távol tartott ettől az óvatosságtól. Nincs itt szó sötét nyomorú önsanyargatásról, amelynek ösztövér képében látja az újkori felfogás csak nem mindig a szemérmességet. Hogy van egy vidám, sőt pajkos szemérmesség is, azt végül is ez a fölfogás sem tagadhatja. És a már bizonyos tiszta és hegyke szellemiség Józsefet hajlamossá tette erre, a szent és büszke eljegyzettségnek boldogsága végképp megkönnyítette számára azt, ami másnak iszonyú teher. Mut az úrnő Mech-en Vezechtel az ágyassal folytatott beszélgetésében panaszos szót ejtett a gúnyról, amelyet az ifjú ispán szemében vélt látni, a vágyakozót megszégyenítő gúnyról a vágy sötét bilincsein. Ez nagyon helyes megfigyelés volt, mert a három állat közül, amelyek József közlése szerint a hálóvetőlány kertjét őrizték, a szégyen, a bűn és gúnykaszaj közül, ő ez utóbbihoz állt legközelebb, de nem szenvedőlegesen, az állat áldozataként, amint tulajdonképpen értette, hanem ő maga kacagott gúnyt, és ez volt az, amit az asszonyok a tetőkön és falakon megláttak szemében, amikor utána lestek. Vitathatatlan, hogy előfordul ilyen magatartás a szerelmi kéz szférájával szemben. Magasabb elkötelezettség és szerelmi választottság tudata létrehozhatja. Aki azonban ebben fölfuvalkodottságot lát az emberi ellen, és kárhozatosnak tartja valaki a szenvedélyt nevetséges színben látja, azt tudja meg, hogy történetünk közeledik azokhoz az órákhoz, amikor József arcáról eltűnt a mosoly, és hogy életének második katasztrófáját, elbukásának megismétlődését éppen az a hatalom okozta, amelytől ifjúi gőgében azt hitte, adóját megtagadhatja. Ez volt az első ok, amiért József nem akart kéjelegni Potifár asszonyával. Isten jegyese volt, okos kíméletet tanúsított, számot vetett a különös fájdalommal, amelyet a hűtlenség okoz a magányosnak. A második ok is szorosan ehhez az elsőhöz kapcsolódott, mint egy tükörképe volt, és úgy szólván ugyanaz földibb, polgáribb alakban, és ez a napnyugatra távozott Montkával kötött szövetségben biztosított hűség volt Potifár a kényes úr, a közvetlen környezetben legmagasabb iránt. Az egyáltalában legmagasabb azonosítása és játékos fölcserélése a viszonylag s a maga körében legmagasabbal, amint az Ábrahám unokájának fejében kialakult, föltétlenül képtelenségnek tűnik föl az újkori fölfogás előtt, sőt, szinte fölháborítónak. Mindazonáltal el kell fogadnunk és magunkévá tennünk, ha tudni akarjuk, mi járt-e korai, noha másfelől késői fejben, amely gondolatait ugyanazzal az értelmi méltósággal, nyugalommal és magától értetődéssel gondolta el, mint mi a magunkéit. Nem lehet másként, mint hogy a napkamarásnak és Mutt címzetes férjének húsos, de nemes személye a maga mélabús önzésében ezelőtt az álmodozó fej előtt úgy tűnt föl, mint alsóbb megfelelése és testi ismétlődése atyái asszonytalan és gyermektelen magányos féltékeny istenének, akivel szemben játékos azonosításban és nem minden alkalmazott hasznossági meggondolás nélkül a legkomolyabban el volt számva kíméletes emberhűséget tanúsítani. Ha hozzáveszünk ehhez a szent fogadalmat, amelyet Montcalvónak tett halála óráján, hogy az Úr érzékeny méltóságát legjobb tudása szerint támogatja és nem engedi csúffá tenni, annál jobban megérthetjük, miért látszottak a szegény Mutt már alig elhallgatott kívánságai égető kísértésnek számára, hogy megtudja, mi a jó és rossz, és megismételje Ádám balgaságát. Ez volt a második ok. Ami a harmadikat illeti, elég annyit mondani, hogy fölébredt férfiassága, nem akart egy úrnő férfias hódítása által tűrőn asszonyivá alacsonyodni, nem célja, hanem nyila akart lenni a kének, ebből eleget érthetünk. És könnyen következik ebből a negyedik, mivel ez szintén Gőgét illeti, csak hogy szellemi Gőgét. József visszaborzott attól, aminek Mutt az egyiptomi asszony megtestesülése volt szemében, és amivel vérét elkeverni örökölt büszke tisztasági parancs tiltotta, az országnak, ahová eladták, akságától, a tartamtól, amely ígéret nélkül, kietlen változhatatlanságban, holtan, vadul és a várakozástól megfosztva dermedt a jövőbe, de mégis készült, hogy fölemelje mancsát, és a tanakodva előtte álló ígéret gyermeket keblére ragadja, hogy az megnevezze a nevét előtte, akármilyen is természete. Mert az ígéret nélküli akság egyben bujaság is volt, ifjú vérre szomjazó, főként olyanra, amely nem csak évei szerint ifjú, hanem különösképpen még jövőnek választottsága szerint is. Erről az előkelőségéről József alapjában sohasem feledkezett meg, amióta mint senki és semmi, mint a nyomorúság rabszolgagyermeke az országba jött, és minden vele született hajlékony világiassága ellenére, amelyel az iszap gyermekei között forgolódott, akiknek országában sokra akarta vinni, megőrizte a távolságot és legbensőbb fönntartással élt, jól tudván, hogy végső sorban nem szabad közösséget vállalnia a megvetett földdel, mert amikor a végső ponthoz ért, megérezte, milyen szellem gyermeke és milyen atyának fia. Az atya. Ez volt az ötödik ok, ha ugyan nem az első és mindenek fölött álló. Nem tudta az összetört aggasztján, aki szomorú megszokással gyermekét védettnek hitte a halálban, nem tudta, hogy az hol él és hol tölti napjait, már egészen idegen testi ruhába öltözve. Ha megtudná, hanyat esne és kővé meredne bánatában, annyi bizonyos. Ha József a harmadikra gondolt, a három álommotívum, elragadtatás, fölemeltetés és maga utánhozatás közül sohasem titkolta el lelkében, milyen ellenállást kellene legyőzni Jákobban, mert ismerte a méltóság teljesen szenvedélyes előítéletét Micráim ellen, atyai gyermeki irtózását Hágár országától, az utálatos Egyiptomtól. A szót egészen hibásan értelmezve, a jó öreg a kéme nevet, ami a fekete termőföldre vonatkozott, Kámból vezette le, az atya gyalázó és szemérmetlen nevéből, és az ország fiainak szörnyűséges bolondságairól illem és erkölcs dolgában túlcsapongó elképzelései voltak, melyeket József mindig az egyoldalúság gyanújával hallgatott, és amióta itt élt, gyermekmeseként megmosolygott. Mert az itteniek bujasága sem volt rosszabb, mint másoké. És honnan is lett volna kedvük ezeknek a nyögve adózó robotos parasztocskáknak, és hivatalosan hajkurászott vízmerítőknek, akiket József 9 éve ismert, hogy különösképp szodomai módon viselkedjenek. Röviden, az öreg feje tele volt ünnepélyes ostobaságokkal Egyiptom fiainak életmódjáról, mintha úgy élnének, hogy Isten gyermekeinek még a haja is égnek kell, hogy álljon ekkora paráznaság láttára. Mégis József volt az utolsó, aki szemet hunyt volna az igazság előtt, ami Jákob erkölcsi visszautasításában rejlett az állat és halott imádók országával szemben. És ebben az időben nem egy jámbor és kemény szó kísértett fejében, melyet az aggódó öreg mondott előtte emberekről, akik kedvük szerint összeteszik ágyukat a szomszédéval és kicserélik asszonyaikat. Asszonyokról, akik vásárra mennek, s ha megkívánnak egy ifjat, egyszerűen melléje feküsznek, fogalmuk sem lévén a bűnről. József tudta, milyen szférából meríti az atya ezeket az aggasztó képeket. Kánaán szférája volt ez, és iszonyú kavargású és Isten bölcsesség ellenes kultuszájé a dalos tánc, önátadás és aula zaukaula molok őrületének szférája, ahol a termékenység bálványok előtt ünnepi párzó düvel paráználkodtak, és paráznaságban utánozták őket. József, Jákob fia nem akarta bálok módjára paráználkodni. Ez volt a 7 okból az 5., amiért megtartóztatta magát. A 6. kézen fekvő, de illik, hogy már csak részvétből is rámutassunk mellesleg a szomorú végzetre, amely szegény Mud szerelmi vágyakozását sújtotta. Tudnélik, hogy az, aki ezt kései reményeit fűzte, olyan fényben látta őt, az atyai tanok folytán mítikusan annyira félreértette, és gyengétségének kiáltásába olyan kietlen megkísértést hallott belőle, ami úgyszólván teljesen hiányzott belőle, hiszen Eni gyöngéjének József iránt kevés köze volt bál őrülettel és aula zaukaulával, mély és becsületes fájdalom volt szépség és ifjúsága után. Bensőséges vágy, épp oly tisztességes és tisztességtelen, mint mindenki másé, és semmivel sem paráznább, mint amilyen általában a szerelem. Ha később elfajult, és elvette az úrnő eszét, ebben csak a bánat volt bűnös a 7-szeres okú megtartóztatás miatt, amellyel szemben találta magát. A balsors úgy akarta, hogy szerelme ne azon múljék, ami volt, hanem amit Józsefnek jelentett, és ez 6. sorban nem egyéb volt, mint a szövetség Seollal. Értsük meg jól, József szellemi elvi szemléletében egy esetre vonatkozóan, melyben okosan és tapintatosan akart viselkedni, magán semmi foltot nem ejtve és semmit el nem rontva, a dadogó kánoáni bál őrület ellenség kísértő eszméhez, mint legnagyobb tehertétel, még valami jellegzetesen egyiptomi járult. A halál és a holtak tisztelete tudnélik, ami semmi más nem volt, mint a bál szajhálkodás itteni formája, és aminek megtestesítőjét látta József Mut szerencsétlenségére az udvarló úrnőben. Az ős intelmet, a kezdeti első nemet, amely József számára halál és kicsapongás keverék gondolata, az alvilágival és az alvilágiakkal kötött szövetség gondolata fölött lebegett. A legsúlyosabbnak kell képzelnünk, e tilalom ellen tenni, ebben vétkezni, ezen a kínos ponton hibát elkövetni, valóban annyi volt, mint mindent elrontani. Mint beavatottak és a dolgokban jártasak, megpróbáljuk a távolabb állókkal is megértetni az ő gondolkodásmódját, mely a belőle keletkező komoly gátlásokkal együtt egy későbbi értelem számára ugyancsak bogarasnak tűnhetik föl. És mégis maga az atyák megvilágosodott értelme volt az, ami abban szembe helyezkedett a szégyentelen értelmetlenség kísértésével. Nem mintha Józsefnek nem lett volna érzéke és megértő képessége az értelmetlen iránt. Az aggódó öreg odahaza jól tudta ezt. De hát nem kell-e elismernünk a bűnt ahhoz, hogy bűnözhessünk? Bűnözni nem lehet szellem nélkül. Sőt, ha úgy veszük, a szellem semmi más, mint érzék a bűn iránt. József atyáinak istene szellemi isten volt, legalábbis létérek célja szerint, ami véget szövetséget kötött az emberekkel. Az egyesülésnek, amelyben megszentelődni akarása kapcsolódott az emberével, sohasem volt köze az alvilágihoz és a halálhoz, a termékenységében lakozó semmiféle értelmetlenséghez. Az emberben ébredt annak tudatára, hogy az ilyesmi iszonyatos számára, amint viszont az ember ő benne ébredt erre tudatára. József mialatt jóét kívánt a haldokló Mondkávnak. Csillapítón részt vett halálgondjaiban és vigasztalón megbeszélte vele, milyen lesz a másik élet, és miként találkoznak ismét és örökké, mert együvé tartoztak az itteni történetben. De ez csupán a haldokló nyugtalanságának tett barátságos engedmény volt. Jótékony szabad szelleműség, melyel pillanatnyilag eltekintett a tulajdonképpeni törvénytől. Minden túlvilágra pillantás szigorú és kíméletlen elutasításától, ami az atyáknak és a bennük megszentelődött Istennek eszköze volt, hogy e határozata által a legélesebben elhatárolódjanak a szomszédság holt tetem isteneitől templomsírjaikban és halálmerevségükben. Mert csak összehasonlítás útján ismerünk magunkra, és tudjuk meg, mik vagyunk, hogy egészen azzá legyünk, aminek lennünk kell. Így Józsefnek, a jövőbeli férnek és atyának sokszor elbeszélt és eldalolt szemérmessége nem volt elvi önsanyargató visszautasítása a szerelmi és nemzési területnek, ami rosszul is egyezett volna meg az ősatyának tett ígérettel, hogy megsokasodnak magvai, mint a földpora, hanem csupán vérének örökölt parancsa volt, hogy ezen a területen az Isten bölcsességhez tartsa magát, és ne engedje közelébe a szarvas őrületet, az aulazaua kaulát, ami szemében a holtak tiszteletével elválaszthatatlan lelki-logikai egységet alkotott. Mut szerencsétlensége pedig az volt, hogy udvarlásában József a halál és paráznaság komplexum kísértését, Seol kísértését látta, melynek engedni mindent elrontó lemeztelenítés lett volna. Itt van tehát a hetedik és végső ok. A végső abban az értelemben is, hogy a többit mind magában foglalta, és alapjában mind erre a félelemre lyukadt ki, a lemeztelenítés. Ez a motívum fölhangzott már, amikor Mut beszélgetésükről le akarta vetni a tárgyi ürügy fügefa levelét, de itt még egyszer szemügyre kell vennünk értelmi vonatkozásainak ünnepélyes sokrétűsége és messzeható következményei szempontjából. Elég különös sorsa van egy-egy szó értelmének jelentésének, amikor különbözőképp törik meg a szellemben, ahogy a fény egységét bontja a felhő a szivárvány színeire. Ilyenkor elég, hogy a törések egyike szerencsétlen módon a kárhozatosság gyanújába kerüljön, és átokká legyen, s a szó ezzel minden jelentésében rossz hírű lesz, és minden értelmében iszonyat, és már csak arra alkalmas, hogy iszonyúságokat jelöljön meg, és arra van ítélve, hogy minden lehetséges borzalom neve legyen, mintha, mivel a vörös átkos szín, a sivatag színe, a gyilkos csillag színe, átkozottá lenne az egész bontatlan égi fény vidám ártatlansága. A mesztelenség és lemesztelenítés gondolata eredetileg nem volt híján ártatlanságnak és vidámságnak. Semmi vöröset és átkozottat nem lehetett észrevenni rajta. De amióta ez a kínos eset történt Noéval a sátorban és Kámmal, és ennek gonosz fiacskájával, Kánaánnal, úgyszólván örökre ütődést kapott, vörös és hírhedett lett ebben a fénytörésben, és ezáltal teljesen vörössé vált. Egyáltalában nem volt már másra alkalmas, mint hogy minden iszonyatosságot ezzel a névvel jelöljenek, mint hogy minden vagy, majdnem minden iszonyúság magától ezt a nevet ölt, és ebben ismer magára. Az aggodalmas Jákob viselkedése akkor a kútnál, csak nem 9 éve már ennek, amidőn fiának szigorúan megtiltotta a mezítelenséget, amellyel ez a szép holdnak akart válaszolni. Ez a viselkedés nagyon tanulságosan mutatja kínos elsötétülését egy eszmének, amely önmagában oly derűs, mint egy ifjú mezítelensége a kútnál. A lemesztelenítés egyszerű, és csak ugyan testi értelmében eleinte teljesen aggálytalan volt, és oly semleges, mint az ég fénye. Csak átvitt jelentésében, mint bálőrület és egy közeli rokonnak halálosan vérbűnös szemlélése lett vörössé a fogalom. Most azonban úgy állt a dolog, hogy az átvitt jelentés vörössége visszacsapott az ártatlan eredetire, és ezt a kölcsönös megvilágítás oda-vissza hullásában végezetül oly vörössé tette, hogy minden vérbűn nevelett, épp úgy a véghez vitté, mint csupán szemmel és vágyjal megvalósítotté, úgyhogy végül minden tilos és átokkal sújtott az érzéki gyönyör és testi egyesülés területén, különösen azonban, mégpedig ismét emlékeztetésül Noé meggyalázására, a fiú betörése az atya jogaiba a lemesztelenítés nevet kapta. És ez még nem elég. Itt új azonosítás és névbeli összevonás történt, amennyiben Ruben ballépését, az atyai ágy megsértését a fiú által kezdték az egészre érteni, és kezdett minden meg nem engedett tekintetben, vágyban és tedben érzés, sőt jóformán név szerint is atyagyalázásnak számítani. Ez volt József gondolkodásmódja, így kell elfogadnunk. Amit a halottak országának szfinxe meg akart véle tétetni, az atyalemesztelenítés volt az ő szemében, s vajon nem volt-e csak ugyan az, ha meggondoljuk, milyen sötét jelentésű volt az öreg számára odahaza az iszap országa, és milyen aggodalmasan rémült volna meg, ha megtudja, hogy gyermek az örök megőrzöttség helyett ilyen kísértés közepette él. Az ő szeme láttára, melyet barnán, gondtól feszülten, finom, mirigyes pegyhűtségében József most is magán érzett, követne el lemesztelenítést, és otrombán megfeledkeznék magáról, mint Ruben tette, aki elveszítette az áldást neki zúdulásáért. Az áldás azonban Józsefen volt, és most otromba neki zúdulással játsza el, a kétértelmű mancsos állattal tréfálkozva, mint hogy egykor Ruben tréfálkozott Bilhával. Kicsodálná, hogy belső válasza e kérdésre így hangzott, semmi áron. Kicsodálná. Ismételjük, ha számba veszi, Milyen összetett és azonosításokkal terhes az atya gondolat, és eképpen az atyagyalázás gondolata is József szemében. Még a leginkább életre való és szerelmiekben legotthonosabb ember sem találhatja mesébe illőnek ezt a szemérmességet, amely a legegyszerűbb Isten óvatosság parancsolta elhatározásban állott, hogy el ne kövesse a leggorombább és a jövőnek legjobban ártó hibát, mely egyáltalában elkövethető. Ez volt a hét ok, amiért József semmi áron sem akarta követni úrnőjének szenvedélyes hívását. Itt van előttünk mind együtt számra és súlyra, és bizonyos megnyugvással tekinthetjük át valamennyit, ami ugyan abban az ünnepi órában, amelyet most ülünk, még nem helyén való, mivel József semmiképp sincsen még túl a kísértésen, és hogy a történet eredetileg önmagát elbeszélte, ezen az órán még egyáltalán nem lehetett tudni, éppen kerül-e ki belőle.